Hát köszönöm szépen a bevezetést. Be kell, hogy valljam, hogy lámpalázam van. Fiataloknak nem szoktam előadni. Tehát nincs tapasztalat. Fixálom, igen. Kicsit följebb. Úgyhogy nem tudom, hogy fog sikerülni. Bevallom az is, hogy ott az a kamera, az is zavar egy picit. Tehát majd megbarátkozom vele. Jó. Gyula, ugye, András mondta, hogy utazó fizikus, hát azért vagyok itt, mert télen voltunk síelni Szlovákiában, és jövünk vissza a vonattal, és hát ugye valahogy úgy osszák a jegyeket, hogy ott Szlovákiában felszáll az ember, akkor nincs helyjegye, utána a magyarok felszállnak Miskolcon, van helyjegyük, akkor odaülnek, bonyodalom, és akkor a mi helyünkre hát ki akar leülni? Hát a Gyula. És akkor mondtam neki, hogy hát nem ismertem fel. Mondom, elnézést, lehet, hogy valahová máshová ülne, mindegy, és akkor beszélgettünk, és akkor mondta, hogy jöjjek előadni. Jó, tehát itt vagyok. Azt is bevallom, hogy utolsó pillanatban készítettem az előadás nagy részét, a másik részét azt máshol nem vettem, de talán nem fogjátok észrevenni. Amiről beszélni szeretnék, az a cím, amikor a sok felbontja az egészet. És miről is van szó? Elemi részecskék. Tehát gondolom, hogy mindnyájan itt tudjátok, hogy van az elektron. Az elektronnak van egységé negatív töltése, és van mágneses momentuma. Ki lehet mérni, kimérték a múlt század közepén. Utána vannak a protonok, ugyanakkor a pozitív töltése van, mint negatív az elektronnak, szintén van mágneses momentum, mert a momentum sokkal kisebb, egyezve de. Utána vannak a neutronok semlegesek, nincs töltésük, momentumuk, mágneses momentumuk van. És körülbelül akkor, mint a protonnak. Ezek a legfőbb elemi részecskék, belőlük épülnek fel az atomok, belőlük épülnek fel a szilárdtestek, és minden egyéb, ami általában kézzelfoghatóan körülvesz minket. Természetesen van sok egyéb más részecske is, vannak a kvarkok. A kvarkok azok több töltéssel bírnak, egyharmad töltéssel, de őket még nem látták. Azért nem látjuk őket, mert azt mondják, hogy ha szétszeretnénk szedni egy fotont, amiben van három kvark, akkor egyszerűen nem lehet, mert azok be vannak zárva a fotonba. Ha szétszeretnénk húzni őket, akkor olyan erős kölcsönhatás lesz közöttük, hogy inkább egy kvark-antikvark pár keletkezik, és akkor újabb részecskék lesznek. Jó, tehát elemi részecskékben van egységi töltés, és elemi részecskékben van spinjük. Mindig igaz-e? Kérdezem. És a cím, ugye, amit már elfelejtettem, hogy mi a cím, de egy másra utal, a more is different, a több az más, vagy sok az más. Ez egy 72-ben írt P.W. Anderson, egy Nobel-díjas fizikus, egy cikket. A fizikában, illetve hát nagyon gyakran elterjedt az a hit, hogy ugye a lényeges, fundamentális törvények, azok a részecske fizikából jönnek. És minden egyéb az annak az alkalmazása. Anderson pont az ellenkezőjét próbálta állítani, azt, hogyha összevakunk több részecskét, akkor olyan újabb rendszerek fognak létrejönni, amelyek viselkedése más, mint az elemi. Tehát új jelenségek léphetnek fel. És ezeket az új jelenségek esetleg olyan dolgokhoz vezethetnek, amiket nem várnánk. És ez lenne az, hogy ami a kivonatban is szerepelt, hogy lesz egy elektronunk, azt lehet, hogy széthasítjuk. Külön megy a spinnyel, külön megy majd a töltése. És ezt még is tudjuk. A hierarchia az ugye valahogy úgy működik, hogy azt mondanánk, hogy van a részecske fizika, utána a kondenzált anyagok fizikája, hogyha azt megértettük, akkor kémiát is értjük, molekuláris biológiát, abból értjük a sejtbiológiát. És a lényeg az lenne, hogy mindez, hogy nem olyan egyszerű ez, hanem minden egyes lépésnél olyan újabb komplexitás jön be, ami újabb fundamentális törvényekhez vezethet. A kondenzált anyagok esetében ez a szimmetria sértés. A rendszerek, amiket vizsgálok, ezek úgynevezett korrelált rendszerek, modszigetelők. Itt az előbb láttátok, hogy próbáltam neten leszívni egy képet. Korrelált rendszereket szerettem volna leszívni. Ezek fecskék a dróton, a villamos dróton. A baloldali képen össze-vissza repkednek, az egy korrelálatlan rendszer, az egy folyadék. A másik képen a fecskék, azok, vagy a verebek, azok egyenletes távolságban vannak egymástól. Az egy korrelált rendszer. A korrelált rendszer azt jelenti, hogy figyelemben vannak a másikra. Tehát, hogyha oda jönne egy harmadik fecske, veréb, és a kettő közé beszeretne menni, akkor az összes elrepülne, mert az nem, tehát megvan a távolság, amit szeretnének egymás között tartani. Hasonló jelenség van a szilárdtest fizikában is. Tipikusan egy fém, ez mondjuk egy fém. Itt vas atomokat, vagy egyéb atomokat összerakunk, összeállnak kristállyá, vezetik az áramot, esetleg mágneses is, és ez egy gyengén korrelált rendszer. Az azt jelenti, hogy lényegében a vasnak vannak ugye egy elemnek vannak S, meg P, meg D, meg egyéb pályái. És az S elektronokat a vasban, általában, vagy egyéb fémekben is, egymás között elosztják az atomok, és ezek a delokalizált elektronok, ezek vezetik majd az áramot, és esetleg mágneséghez is vezethetnek, meg hővezetése is nagy. De vannak másmilyen jellegű anyagok is. Például itt van ez a lantán rézoxid. Azért mutatom ezt, mert lesz később az előadásban szó róla. A lantán rézoxidban van lantán, réz, meg oxigén. Az oxigén az O2-, tehát ő szeret két elektront elvenni. A réz odaadja neki az S elektronjait. A réznek marad, a réznek a megmaradó elektronszerkezete D9. Lesz egy páratlan elektronja. A D pálya az eléggé közel van a maghoz. Eléggé lokalizált. Az elektron nem nagyon fog elugrálni onnan. Nem nagyon fog elugrálni onnan, tehát viszonylag lokalizált lesz. Miért nem ugrál el? Azért nem ugrál el, mert hogyha ugrani a szomszédos rézatomra, akkor ott van egy másik elektron, ott van a másik veréb, és akkor az nem szereti, nem tetszik neki. Tehát ahhoz, hogy átugoljon, nagy energiát kell befektetnie, ezt nem teszi. Tehát egy olyan anyaggal állunk szembe, ahol a rézatomokon külön-külön ülnek az elektronok, mindegyiken egy elektron, hogyha pontosabb akarok lenni, akkor egy luk ül, és mindegyiknek van egy feles spinje. És a megmaradt szabadsági fokok csak ezek a spinek. Nem vezet az anyag, hővezetése nagyon rossz, és ezek kölcsönhatnak. Hogy hatnak kölcsön? Tehát, hogyha van valamink, aminek van két állapota, fel vagy le, vagy jobb vagy bal, vagy ilyen szögbe áll meg ellentétesen, akkor vagy azt szereti, hogyha ugyanabba az irányba állnak, ez egy lehetséges extrémális eset, vagy pedig azt szeretik, hogy ellenkező irányba állnak. Ebben az anyagban van egy úgynevezett szuperkicserélődés, az úgy történik a kölcsönhatás, hogy az egyik rézatom elektronja átugrik, meglátogatja a szomszéd rézatom elektronját, és akkor megnézi, hogy ki van ott, és visszaugrik. Ezt akkor tudja megtenni, hogyha az a elektron az pont ellentétes spinű beállású. Hogyha ugyanolyan spinű beállású, akkor Fermi statisztika miatt az elektronok azok fermionok, ami azt jelenti, hogy nem szeretnek egy helyen lenni. Nem csak a különcsatolás miatt, hanem ez még erősebb annál, nem tud átugrani. De hogyha ellentétesen ülnek, akkor odaugrik, megnézi, te így állsz, és akkor visszaugrik. És ezt csak akkor tudja megcsinálni, hogyha ellentétesen állnak. Tehát olyan azt szeretnék, hogyha ellentétesen állnak a spinek. Jó. És akkor, hogyha a hőmérsékletet változtatjuk, úgy magas hőmérsékleten össze-vissza állnak a spinek, de ahogy a hőmérsékletet csökkentjük, úgy ki fog alakulni egy antiferromágneses rend. Középen. Tehát lesz ez a, tehát amit itt látunk, itt van a rézoxid sík. A rézoxid sík van itt ábrázolva. A kék az a réz, a üves az a piros oxigén. Lényegében a rézatomon kis csalás van benne, de ez egy egyszerűsített kép. Tehát a víz ionon ülnek a spinek, és mindegyiknek van négy szomszédja, és úgy választható úgy szétválasztható az alvács, hogy egyik alvácson, minden másodikon egyik irányba állnak a spinek, és a másik alvácson másik irányba állnak a spinek. Ez lesz az antiferomágneses rend. És ilyen anyagokkal szeretném foglalkozni. Ez a legegyszerűbb rendeződés. És az a kérdés, ugye, hogy mi történhet egy ilyen anyagokban. Ez, amit itt mutattam, ez egy kétdimenziós anyag. Ha dopoljuk, akkor ezt dopolták, és azt találták, hogy...
A dopolás?
Ó, igen. A dopolás azt jelenti, hogy szennyezzük. Hogy bevakunk más ionokat, és szennyezőket viszünk be. Ha szennyezőket viszünk be, akkor lehet, hogy elektronokat vonunk ki. És akkor, amikor ezt az anyagot szennyezőkkel dopoltuk, abban az esetben szupravezető lesz. Ezek voltak a magas hőmérsékletű szupravezetők, emiatt Nobel-díjat adtak ki, és forradalmasította a szilárdhős fizikát. Egy hatalmas nagy pénzt öntöttek a kísérletekbe. A magas hőmérsékletű szupravezetőket nem igazán váltották be azt, amire reménykedtünk, tehát még nincsenek szupravezető drótok, amik ellenállás nélkül vezetnék az áramot, viszont a kísérleti technikában hatalmas fejlődés sikerült elérni. Jó. Ezekben az anyagokban, bocsánat, ezt már láttuk. Ez a drót, ez egy egydimenziós rendszer. Tehát egy irányban van a drót. Ugyanezt meg lehet csinálni ennek a lantánvízoxidnak megfelelő, hasonló anyagban is. És akkor azt kapunk egy ilyen láncot, ami itt van. És most itt, hogy jobban lehessen látni, a föllespint, az nehéz szemmel megkülönböztetni. Itt a fölállapot mondjuk a piros, a leállapot a kék. És akkor antiferomágnesesen, ugye, hogy ellentétes irányba szeretnek beállni, azt jelenti, hogy a piros-kék, piros-kék, piros-kék egymást váltogatja. Jó, és mi szeretnénk egy gelyeztést idézni benne. Mit jelent a gelyeztés? Tehát például hogyan szoktuk ezeket az anyagokat vizsgálni? Úgy szoktuk vizsgálni, hogy betesszük például, azt hiszem a múlt órán neutronszórásról tanultatok. Tehát berakjuk egy neutronszórásba, jön a neutronnak nincs töltése, van spinje, és kölcsönhat ezekkel a spinekkel. Úgy hat kölcsön, hogy mindjárt meg is mutatom. Ugye ez Ja. Én gondoltam, hogy ezt így kell bekapcsolni. Itt kell bekapcsolni. Jó. Tehát itt van egy mágneses spin, és akkor kezemben van a neutron, és akkor ahogy elmegy mögötte az elektron, bocsánat, ez nem akartam, a neutron az nem veszi az elektron, de kölcsönhat velük. Úgy hat kölcsön, hogy a mágneses dipólusok kölcsönhatnak egymással. Valami olyasmit szeretett volna, hogy megfogatja a spint. Jó, akkor hattassuk kölcsön a neutronnal. Egy szóvódó neutron mit csinál? Felfogatja a spint. A kéket felfogatja pirossá. Az történik, hogy lesz két kötés, amelyikben az energia nem optimális. Az, ahol a spinek úgy állnak, hogy nem, ahogy nem szeretik. Jó, mi történhet következőben? Ennek a láncnak van egy dinamikája, a spinek valahogy mozognak, és a következő lépésben megtörténhet az, hogy ez a két spin egymást felcseréli. Kölcsönhatnak egymással. Utána ez azt idézte elő, hogy ez a kötés, a rossz kötés, az odébb ment kettővel. Következő lépésben, mondjuk ezen az oldalon hat kölcsön, ez a két spint kicseréljük, a rossz kötés idejött. Tehát és akkor még egyszer ide jött a összkötés. Tehát látjuk azt, hogy sikerült két olyan topologikus gelyeztést, vagy olyan objektumokat létrehozni, amelyek egymástól külön váltak, szétváltak. Ezek lesznek majd a úgynevezett spingonok. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, két alapállapot van szükség. Az egyik alapállapot, az a felső narancsárga, a másik a zöld. Egymáshoz képest el vannak tolva egy rács hosszúsággal. Ha bevezettük ezt a gerjesztést, a gerjesztés létrehozott egy két falat a két különböző alapállapot között, és ez a két fal egymástól eltávolodott az időben és a térben. Tehát van egy egyes alapállapotom, itt van egy ilyen doménfal, a másik alapállapotom, és megint az egyes alapállapotom. A kettő alapállapot közötti doménfal mozgás az egymástól független. Így van-e? Ez egy kicsit Moriszkavajz, a valóságban bonyolultabb, de lényegében hasonló. Akkor ezt egy kicsit bonyolultabb kép, mert itt azt szeretném bemutatni, hogy ugye ennek a doménfalnak, vagy a gerjesztésnek van egy energiája, meg egy momentuma, egy impulzus momentuma.
Impulzusa.
Igen, jó. Tehát van egy energiája, meg egy impulzusa. Ennek, a másiknak is van egy energiája, meg egy impulzusa. Az energia megmaradás az nyilván igaz ebben az esetben is. A neutron átadott energiát a rendszernek, és az szétoszlott az egyes és a kettes doménfal között. Ugyanúgy évényben van az impulzus megmaradás is, ami miatt a neutronnak a moment impulzusa az a egyes és a kettes doménfal között osztódott szét el. Tehát van két egyenletünk, az energia megmaradás és az impulzus megmaradás miatt. Utána általában, hogyha van egy részecskénk, vagy egy objektumunk, és az, hogyha mozog, akkor az energiája az függ a sebességétől, illetve az energiája az függ a impulzusától. Az energia, ha például egy klasszikus labdánk van, abban az esetben az energia az mv négyzet per 2, hogyha impulzussal írjuk fel, akkor energia az p négyzet osztva 2 m-mel. Ezeknek a gerjesztéseknek is van energiájuk, nem ilyen egyszerű, kicsit más, de van egy összefüggés az energia és az impulzus között. Az egyiknek is, meg a másiknak is. Tehát van négy egyenletünk, és van 1, 2, 3, 4, 5, 6 ismeretlenünk. Több az ismeretlenünk, mint az egyenletünk. Ami azt jelenti, hogy nincs egyértelmű kapcsolat az összes változó között. Amit mérünk, az a neutronok az energiája, és a neutronok az impulzusa. Mi történik, ha egy ilyen mérést elvégeznek? Akkor itt van egy ilyen anyag, ez a réz germánium oxigén. Az anyag az így néz ki, tehát vannak germánium atomok, ezek a lila atomok, utána vannak a kékek, ami oxigén, és itt van a réz. A réz hordozza a felespineket. Itt lényegében egydimenziós lánc van, lényegében az effekt, tehát igaz, hogy háromdimenziós anyagban van beágyazva a réz, a kölcsönhatás egy vonal mentén történik, egy adott vonalban. Tehát ez az az egydimenziós rendszer, amit az előző ábrákon mutogattam. Kimérték egy ilyen rendszerben, hogy mi történik, és itt van az energia és az impulzus. Azt látjuk, hogy egy adott impulzushoz nagyon sokféle lehetséges energia tartozhat. És ez azért van, mert ez az energia eloszlik a két részecske között, a két kvázi részecske, vagy a gerjesztés között, a két spinon között. Jó. Ez azért érdekes, mert általában azt szokták mondani, hogyha van kérdés, nem tudom, hogy felemelted a kezedet, ez kérdés lett volna, vagy? Bocsánat. Gyula, hogy szokott lenni? Szabad kérdezni
szabad
közben?
Szabad közben is, de a végén lesznek meg
kérdések. Jó. Tehát, hogyha van kérdésetek, nyugodtan szóljatok. Tehát itt közvetlenül ez a kép azt mutatja, hogy valóban van ez a egy két részecske kontinuummal, sokasággal állunk szembe. Jó. Itt egy másik ilyen eset. Ez 2013-as cikk, Nature Physics-ben. Ez egy rézszulfát. Gondolom, hogy ez a rézgálic. Ebben is egy olyan rendszert látunk, hogy megnézzük, akkor vannak egydimenziós láncok, és itt van a mért kétdimenziós kontinuum, tehát egy adott impulzushoz többféle energia tartozhat, ami szétosztódik a két gerjesztés között, és itt van, bocsánat, ez a kísérlet, ez pedig egy számolás hozzá, tehát megegyezik a kettő. Értjük, hogy mi történik. Jó, tehát ezek a funkcionális spingerjesztések. Mi történik akkor, hogyha például egy fénnyel lőjük meg az anyagot? Ha fénnyel lőjük meg az anyagot, akkor kiüt egy elektront, ez a fotoemisszió. Ha kiüt egy elektront, akkor ott marad egy üres hely. Az a üres hely, az a fehér hely. És megint megtörténhet az, hogy a spingek azok... Itt azt hiszem, hogy két dolgot csináltam mindjárt. Ez a két sping felcsevélődött, és közben ez az elektron odaugrott a másik helyre. Hasonlóan még egy kicsit itt ugrál, és még ideugrott. Tehát ami itt történt, az a következő. Itt van egy töltés. Ez az elektronnak a töltése. A spinje viszont itt van. Szétvált. Tehát az elektronnak van egy töltése, meg spinje, és azért, mert van egy ilyen egydimenziós láncunk, ez lehetővé tette azt, hogy az elektronnak a spinjét szétválasztjuk külön a töltésével és külön a spinjével. Ez nem igazi részecske immáron, ez a holon meg a spingon. Tehát a holon lényegében hordozza az elektronok a töltését, a spingon a spinjét. Ezek angolul emergent quasi-particles, vagy emergent particles. Emergentre nem találtam jó magyar szót, talán felbukkanó, vagy hasonló szabadsági fokok, vagy részecskék. Hogy ezek létezzenek, ahhoz az kell, hogy legyen egy háttér. Háttér nélkül nem léteznek. Kísérletileg láthatjuk-e? Itt van egy másik egydimenziós anyag, ez a stroncium rézoxid, ez ugyanabban a családban tartozik, mint a lantán rézoxid, és itt ilyen zigzagos láncok mentén rendeződik a rézatom, és ez is egy egydimenziós anyag. Ebben végeztek fotoemissziót, és ahogy a spinon, ahogy az előző esetben is, megnézik az energiamegmaradást, a impulzus megmaradást, disperziókat, és azt találják, hogy nincs egyetlen egy jól definiált módus, mint egy elektronnak, hogyha az elektron klasszikus lenne, akkor azt várnánk, hogy itt az energia az arányos lenne a V-négyzettel. Amit itt látunk, itt a kijövő elektronok az energiája és az impulzusa, és megint látunk egy ilyen széles kontinuumot, és látunk két csúcsot. Ez a két csúcs annak felel meg, hogy van a holong, a töltés, meg van a spin. Spinon részecske. Elméletileg ez egy vágás, egy adott impulzus momentum mentén. Elméletileg egy ilyen görbét vágnánk, és a kísérlet az elég jó egyezik. Tehát ez egy kísérleti bizonyítéka annak, hogy az elektront széthasítottuk ketté. Valamilyen módon. Jó. Mi történik magasabb dimenzióban? Gyula, hol van óva? Nálad van óva. Jó. Igen. Mi történik magasabb dimenzióban? Tehát ugye azt mondtuk, hogy van egy alapállapot, jön a neutron, és akkor itt a neutron, ez gerjeszti ezt a középen levő spinget, kékből lesz piros. Itt négy kötést már nem elégedett, plusz energiával jár ez. Mi történik, hogyha megint ezt a két spint felcseréljük, akkor itt lesz a másik alapállapot, viszont ez a másik alapállapot, az egy véges felületet oszt meg a sárga alapállapottal. Hogyha eltávolítjuk egymástól a két, mondjuk a spingont, ezt a két gerjesztést, ugyanúgy, mint ahogy az egydimenzióban tettük volna, a közöttük levő energia lineárisan nő a távolodással. Pontosabban attól függ, hogy mekkora ez a terület. Tehát minél messzebb vannak, annál több energiába kerül, annál nagyobb a befektetett energia. Ez pont ugyanaz, mint a kvarkoknál van, ez a linear confinement, lineáris bezárás, tehát egyszerűen nem tudnak szétválni. Itt nem válunk spingonokat, hanem helyette az történik, hogy egyszerűen ez a felfelé fordított pió. Ez a már emlegetett lantánrézoxid, hogy hogy néz ki a neutron spektrum ebben az esetben, és a neutron spektrum, mivel nem tudott két részre osztani ez a gerjesztés, hanem egyetlen egy magon ugrált, egyetlen egy gerjesztő águnk van, Tehát ez az intenzitás, energia, impulzus. Tehát lényegében meg tudjuk mérni az illető gerjesztésnek a hogyan függ az energiája az impulzustól, a P négyzet osztva 2 M-et, és ebben az esetben egyetlen egy éles ágat találunk. Tehát ez más. Két dimenzióban nem válik szét a spring. Jó. Tehát akkor mi történik magasabb dimenzióban? Tudunk-e tört gerjesztéseket, úgy, mint az elektron, szétbontani magasabb dimenzióban? A bezárás problémája ugye az volt, hogy rendezett háttéren a távolsággal, vagy a határfelettől függött az energia, nőtt. Hogy tudnánk ezzel ellen küzdeni? Úgy tudunk küzdeni, hogyha például a háttér az nem rendezett, hanem rendezetlen. Nem egyetlen, vagy nem két alapállapotuk van, hanem nagyon-nagyon sok. Létezik-e ilyen rendszer? Nagyon érdekes, létezik. A kezet mostok, a vizet isztok, ez az a rendszer. Pontosabban, hogyha jeget tesztek a kólába, az a jég, vagy a hó, ez pontosan egy ilyen rendszer. Mi van a jégben? A jégben, ez a jégnek a struktúrája, a kék az az oxigén, a fehér az a hidrogén. Az oxigén 2 mínusz, kétszeresen negatívan töltött, a H plusz, a hidrogén, az lényegében egy foton, egy csupasz foton, mesztelen, ő töltött. A víznek, ugye H2O, ha betesszük jégbe, akkor lesz 4 szomszédja. 4, tehát egy oxigénnek lesz 4 szomszéd oxigénje. Azért, hogy lokálisan töltésszemleges legyen, egy oxigénhez tipikusan 2 hidrogén, vagy 2 proton szeret közel lenni, mert akkor lokálisan semleges lesz. Például ez egy ilyen konfiguráció, ahol, hogyha megnéznénk, akkor mindegyik oxigén esetében van 2 proton, ami közel van, meg 2 proton, ami távol van tőle. A rövid kötések azok kovalens kötések is, a hosszúak azok úgynevezett hidrogén kötések, és például ez egy 1999-es cikk, tehát még nem még is nézték, hogy mi történik pontosan a jégben. A jég az nagyon érdekes anyag. Jó. Jégszabály. 1933-ban Bernhard Faller megfogalmazta a jégszabályt, tehát azt, amit az előbb elmondtam, lokális töltéssemlegesség miatt a 4-ből csak 2 hidrogén vagy proton van közel az oxigén ionhoz. Pauling, egy Nobel-díjas kémikus, dupla kémikus, dupla Nobel-díjas, bocsánat, megpróbálta kiszámolni, hogy hány ilyen lehetséges állapot van. Azt hiszem, nincsen időnk, tehát nem fogom levezetni ezt a összefüggést. Lényegében azt találta, hogy 1,5-ször az oxigén hatványa, az oxigén atomoknak a számával nő. Ez egy exponenciális növekedés. Hogyha van 10 oxigénatomunk, hogyha ezt itt kiszámoljuk, az 57. Hogyha 20 van, akkor ez már 3000, 30-nál 100 000, 40-nél 100 millió, 600 millió, és 10-nél már 100 darab, oxigénnél már 10 a 17-en. Nagyon-nagyon sok lehetséges konfiguráció, hogy hogyan vannak a protonok az anyagban. Három dimenzióban nehezen látunk, elmondom ugye ezt két dimenzióban. Tehát itt van a kétdimenziós jég, itt van az oxigénatomok, és közel, mindegyikhez közel van 2 darab proton. Ez viszonylag rendezett, itt van egyféleképpen rendezett, másféleképpen rendezett. És mi történik, hogyha ezeket a protonoknak a helyét ilyen nyilacskákkal tudjuk ábrázolni. Ha ez a nyilacska jobb felé mutat, még egyszer visszamegyek, tehát itt mutatom az átmenetet, akkor azt jelenti, hogy a proton az ebbe az irányba mozdult, különben a mappa. 2 proton közel van, 2 távol van. 2 nyilacska bemutat, 2 nyilacska kimutat. Olyan, mint a Kirchhoff törvény, ami bemegy, az ki is jön. Tehát van 2 a 2-höz, 2 be, 2 ki állapot. Ezekből van nagyon sok. Ezt komolyabban is vizsgálták, ezt úgy hívják, hogy hat vertex modell. 2 dimenzióban exaktul ki lehet számolni. A számolás nagyon bonyolult, nem vállalkozom itt, nem is tudnám. és azt találták, hogy ez 1,53 szor ahány rácspont van. Nagyon közel van ahhoz a becsléshez, amit a Pauling megadott. A jégnél az a szám 1,50 valamennyi. Tehát ez a degenerációja. Jó, tehát vannak nyilacskáink. Hol ma már szerepeltek nyilacskák? Tudja valaki mondani, hogy hol voltak a nyilacskák? Mit ábrázoltunk nyilacskával? Mondjátok. Igen, spin. Jó. Tökéletes. Spin jég. Ez egy bonyolult vegyület. Disperzium titán O7, úgynevezett tioklor anyag. Ha csak a diszpóziumot, vagy a holmiumot nézzük, akkor ők ezt a rácsot alkotják. Tetraédereken. Lényegében tetraéderek vannak, a tetraéderek csúcsokban érintkeznek, a csúcsokban vannak ezek a ritka földfém elemek. A ritka földfém elemeknek a spinje az nagyon mélyen fekvő F-elektron spin. Az F-elektron spin el van szigetelve elég a környezetétől, közel van az atommaghoz, emiatt erősen van egy úgynevezett spinpályás csatolás, tehát nem tetszőleges irányba mutathat, hanem ebben az esetben vagy kifelé, vagy befelé a tetraédertől. Hogyha más ritka földfémet veszünk, akkor másképp viselkednek. A diszperzium meg a holmium úgy viselkedik, hogy vagy kifelé mutat, vagy befelé. Másfelé nem. Ugye? Kettő befelé mutat, kettő kifelé mutat. Ugyanaz, mint a jégnél. Az, amikor az oxigénhez közel volt a két proton, az megfelel annak, hogy a két spin befelé mutat, ha távol volt, akkor kifelé mutat. Kitűnő. Tehát van spinjegünk. Tudjuk nézni másképpen is a vizet, jeget. Ezt csak meg szeretném mutatni, hogy ez a nagy sokaság, ez kapcsolatban van a fajhővel. Az, hogy ilyen sokféle alapállapot van, ez megmérhető, kimérhető a fajhőben, és azt találták, hogy valóban, hogyha megmérjük ennek az anyagnak a fajhőjét a hőmérséklet függvényében, és kiintegrálják, akkor pont annyi hiányzik, ami ezzel az elfolyulással, vagy alapállapési sokasággal magyarázható. A fajhő, nem tudom, hogyha netalán fizikusok lesztek, akkor valószínűleg elsőben mérni kell fajhőt. Ez egyik legutálatosabb mérés. De nagyon-nagyon hasznos a szilárdtest fizikában, mert a fajhő az, ami képes észrevenni különböző fázis átalakulásokat. Jó, tehát fajhővel ki lehet mutatni, hogy valóban ott van ez a sok állapot. Jó, mit tudunk csinálni ilyenkor? Ott van egy ilyen jégállapot, ez egy viszonylag rendezett, mindegyik rácspontban kettő be, kettő ki. Itt azt csináljuk, hogy megfordítjuk az egyik spinnek az irányát. Itt az lesz, hogy lesz egy rácspont, amelyben, hogy van itt, három megy be, és itt három jön ki. Ez másmilyen, ez energiába kerül. És akkor tegyük azt, hogy egymástól eltávolítjuk ezt a két rácspontot, tehát ezt a zöldet is megfordítjuk, meg ezt a zöldet is, akkor eltávolodtak egymástól. Ez lesz egy rossz rácspont, itt jön három be, egy ki. A közbelevők, azoknak az energiája jó. Azért, mert nagyon sok alapállapot lehetséges. Mert megvan ez a jégszabály. Tehát az, hogy nagyon sok lehetséges alapállapot van, ez az exponenciálisok, az lehetővé teszi azt, hogy ezt a két gerjesztést egymástól eltávolítjuk. Jó. Ha spinekre gondolunk, úgy, mint mágnesekre, ez a mágnes, a végén lesz egy kísérlet. Azt történik, hogy gondolhatjuk azt, hogy van három északi pólus, egy déli pólus, tehát ez lényegesen egy mágneses lesz. És ez a vége is mágneses lesz. Ez olyan, mintha a mágnesnek a északi és a pólusát szétválasztottuk volna. Itt van egy ilyen, egy ilyen hosszúkás mágnes, akkor közben nem mágneses, de viszont a vége az mágneses. Ez a divakféle hull, és akkor itt van a két monopólus a végén. Itt is ugyanezt valósítottuk meg. Itt van egy mágneses monopólus, meg itt van egy mágneses monopólus. A monopólust a részecske fizikusok keresik, azért keresik, mert Dirac azt mondta, hogyha van monopólus, akkor az elektronok a töltése kvantált. Monopólust még nem találtak, de senki nem kékeltedik abban, hogy az elektronok a töltések vanták, tehát mindenki hisz abban, hogy vannak, csak még nem találtuk meg őket. Jó, itt ebben a spinjékben benne vannak a monopólusok, sok van belőlük. Itt van egy szép kép ugyanerről, ez egy kísérletről szól, tehát itt van a háromdimenziós anyag, itt ezekben a tetraéderekben vannak a ritka földfémspinek, valahogy állnak, és akkor így megfordult, és ezen a hó mentén a két monopólus eltávolik egymástól. Hogyha már távol vannak, akkor már nem tudjuk igazán megmondani, hogy mi volt ez a hó, mert nagyon sok a lehetséges állapot, de a két monopólus szabadon eltávolodott. Ha van ez a két monopólusunk, akkor ki lehet számolni, hogy milyen neutronszórásos képet várunk, és akkor ugyanazt, amit várunk, azt meg is figyelték. Itt nem olyan egyszerű a helyzet, mint az egydimenziónál, itt jóval bonyolultabb, de közvetett kísérleti bizonyíték van arra, hogy ezek a monopólusok léteznek. Nem csak neutronszórással, hanem fajhő és más bonyolultabb kísérletekkel is megmutatták őket. Mesterséges spinjég. Felbúzdulva azon, hogy vannak ezek a ritka földfém. Ez a mágnes, amit a kezembe tartok, ez egy nagyon jó játék. Ha lesz gyereketek, akkor majd vegyetek neki, és akkor tudtok játszani vele. Ebben is ritka földfémek vannak. Tehát nagyon erős mágnesek. Jó, tehát a kutatók felbuzdultak. Jó, hogyha nem tudjuk látni közvetlenül szemmel a monopólusokat, mármint közvetlenül, tehát szeretnénk valami kontrollálhatóbb rendszert. Akkor csináltak mesterséges spinjéget. Ez volt a fedőlap, tehát ilyen jég, meg ilyen kicsi szigeteskék. Ezt úgy csinálták, hogy van egy úgynevezett alap, egy kétdimenziós filmréteg, és abban kiváltak ilyen szigetecskéket. A szigetecskék hosszúak, és azért, mert hosszúak, és mágneses anyagból válták ki, ezért bennük a mágneses tér, illetve a mágnes az a hosszúkás tengely irányba mutat. Hogyha kölkövös ez a kivált szigetecske, akkor össze-vissza bármelyik irányba mutathat, de mivel hosszúkás, akkor a tengelye mentén mutat, és akkor ezgél is az történik, hogy lesznek olyan konfigurációk, ahol kettőbe kettő ki van, ez lesz a kedvező, és lesznek olyanok, amik nem kedvezőek. Ez egy mezoszkópikus rendszer, itt a spinek nagyok, ez nagyon lassan fordul meg a spin, vagy illetve nem is fordul, tehát ez egy más jellegű fizika, de attól függetlenül, hogy különböző ilyeneket gyártottak, különböző távolságokat, stb. Be tudták látni, hogy lényegében itt rengeteg sok monopólus keletkezik, de hogyha rendesen lehűtik az anyagot, és elég közel vannak ezek a szigetecskék egymáshoz, akkor a kettő be, kettő ki, az a talán a zöld meg a kék, azoknak a száma az megnő. Nem, a fekete meg a piros, azoknak a száma nő meg relatíve. Jó, tehát ilyen kísérletek is folynak, ezek néhány évesek, mert most is tanulmányozzák őket, tehát ez egy új fizika. Találtam valahol, tehát gondoltam, hogy én nagyon megőrültem, hogy kitaláltam ezt a játékot, de közben a neten minden rajta van. Tehát itt látjuk egy kétdimenziós mágneseket, itt van az északi és a mágneses pólusuk, mindegyik teljesíti a kettőbe kettő ki szabályt, és itt megtörtént az, hogy itt van a három darab északi meg egy déli pólus, itt van egy monopólus, és közben megváltoztattuk ezeknek a pólusoknak az irányát, és itt van a másik monopólus. És mindjárt meg is nézzük, hogy ez valóban működik-e, és az előadásnak ezzel vége, és most a kísérleti rész jön. Mindjárt megnézzük, hogy sikerül-e. Hogy állok időben? Jó. Tehát itt van ez a mágnes, itt rendezve vannak, észak-dél, észak-dél, észak-dél. Jó. És akkor közben a Gyula elhasználta egy részét a sárgának a grafénre, de nem baj, van elég sok sárgám. Így mi? Tehát ez is olyan, hogy sorban vannak, egymás falkényszájába haladtak. És akkor kell csinálnom egy ilyen kétdimenziós, mindjárt visszateszem, egy ilyen kétdimenziós négyzethálót. Tehát...
másik asztalon,
jó. Akkor itt rendet csinálok. Bocsánatot kérek. Jó. Így. És akkor azért csinálom így, mert biztos akarok lenni abban, hogy nem készítek véletlenül is egy monopólus. Másképp is lehetne, de az veszélyesebb. Akkor lehet, hogy közben lesznek monopólusok. Így. Akkor ide egyet, akkor itt ezt megtöröm. Jön vissza a kukac. Így. 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 Hopp, így mi. Akkor itt van egy fókunk. Csináljunk még egyet. Csináljunk még egyet. Ezt a sárgából. Beakom ide. 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 Remélem sikerülni fog. Mert kigondoltam közben, hogy így fogom csinálni, de tegnap este másképp csináltam. Így. Így, így. Megvágjuk így. Hopp. Ugat vissza. Így. És akkor kell még, mondjuk ez körbe megy, lehetne egy harmadik szín, de már nincs más szín, viszont itt vannak a golyók. Golyók kellenek. Hopp, hopp. Így, így. Köszönöm szépen. Így, így. Így. Ajaj, hiba, így. Szépen körbe vezetjük, mert így biztosítjuk azt, hogy mindegyik rácsponton kettő be, kettő ki. Kettő északi, kettő déli van. Jó. Akkor, hogyha mindent jól csináltunk, akkor ez egy nem mágneses. Itt nincsenek monopólusok. Tehát ide rakjuk. Te ki vagy? Visszamegy. Jó. És akkor itt ebbe a zacskóskába beraktam vasport. Ha van mágneses monopólus, ugye nézzük meg, mi van, ha van mágneses monopólus. Hol a monopólus? Igen, itt a divakhúunk. Na jó, ez egy hosszabb, egy ilyen kevert divakhú. Ha ide rakjuk, akkor ugye ő oda vonza magához a vasat, viszont közben nincs. Csak a végén. Hop-hop. Kitűnő. Nézzük, mert mi történik, hogyha ezt tesszük fel. Így, itt van a spinjegünk. Kitűnő, nagyon jó, ez egy maga jó minőségű mágnes, sehol nincs monopólus. Mondjad? Jó, igen. Na, akkor csináljunk monopólust, megfogadjuk. Bocsánat, nagy a sokaság. Azt mondtuk, hogy nagyon sok állapot van. Például megfogadtam ezt a kettőt, megfogadtam ezt a kettőt. Annyit csináltam, hogy volt egy ilyen konfiguráció. Így, föl, föl, itt lejött, körbe ment, itt be, le, fel, így. És akkor megfogtuk ezt a négyet, és megfordítottuk az irányát. És akkor lett belőle, színes kréta nincs, akkor letörlöm. Tehát ebből a forgás irányból, tehát itt így forgott, lett egy ilyen. Most jutott eszembe, hogy András mondta, hogy nagyobb kell rajzolnom. Úgyhogy bocsánatot kérek. Így. Egy ilyen lett belőle. Jó. Tehát csináltunk egy új konfigurációt, egy ilyen lokális átrendezéssel. Ez nagyon izgalmas. Mert a igazi anyagokban is lehetséges, hogy van ilyen, és akkor kvantumjegünk lesz. És a kvantumjég az érdekes. Jó, tehát megcseréltük azt, megcsináltuk azt a átkonfigurálást. Valóban nincs monopólusunk, kitűnő. Akkor megcsináljuk azt, hogy ezt az egyet megfordítjuk így. Mi történik most? Hopp, ott van a monopólus. Ott a kett monopólus. Jó van? Melyiket változtattam meg? Na, kevesség, bocsánat, ezt a kettőt. Jó, akkor vezessük tovább. Ezt a kettőt megváltoztatom. Hopp. Jó. Nem tudom, mi történt. Egy monopólus, még egy monopólus. De mit, hogyha egy kevésbé lenne. Jó. Na jó, megyünk tovább. Így. Egyik monopólus, másik, picit itt is. Jó, hát itt a monopólusunk. Itt is van egy. Tényleg nem tudom, hogy mit lett ott is, de jó, hát gondolkodjatok rajta. Így, itt a monopólus. Még mindig kicsit itt van. Itt nincs, és megint itt van. Jó, és kivezetjük. Így jó, mindegy, jó. A monopólust nem tudjuk kivezetni az anyagból. Hogyha látjátok, egy ilyen határfeltétet választottam. Ha másmilyen határfeltétet választottam volna, például egy ilyet, ugye, ez egy naív Móriczka spinnyék, akkor azt tették, hogy a oldalánk mind ott vannak a monopólusok. Igen, végig van. Tehát a monopólust nem tudjuk kivezetni az anyagból, ő mindig ebben él. Tehát nem igazi monopólus, mint a részecske fizikában. Jó, én azt hiszem, az időm lejárt, és köszönöm szépen a figyelmet. Még egyet, az András ugye említette, amikor bevezetett, hogy a nevem. A nagyapámat hívták Károlynak, és utána, amikor határ átment rajta, akkor bizonyosoknál fogva felvett egy másik nevet, és akkor apukám is Kalló lett, és én is az lettem. Úgyhogy ezért ilyen furcsa név.